Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével. Itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 27-e, péntek reggel van, 8 óra 13 perc. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És a hallgatók is, persze a 0636 980980 SMS, WhatsApp és Viber számon írja valaki, hogy régebben a Rádió Café 98.hu kiírta a játszott számot, ez a mostani dal is klassz, lesz-e megint ilyen, mármint kiírás. Hát, hogy az oldalon lesz-e, azt nem tudom, de tudom javasolni, hogy a Google Play-be, vagy az App Store-ba, az Apple Store-ba meg lehet keresni a Rádió Café 98.0 alkalmazást, és hogyha azon hallgattok, akkor például az kiírja.
De néha leáll.
Hát néha leáll, de aztán rendben.
Nem tudom, ugyanaz a rendszer, megkérdezzük majd a technikusoktól, hogy ugyanaz a rendszer szolgáltatja az autóba is, mert lehet, hogy akkor egyszerre működik, vagy nem, ilyenkor egy gyorsan megjavításra kerül. Nars Barkley volt az előző előadó Run című dallal, akkor most így elmondjuk, mert nem mutatja, hanem mutatja.
Igen. Nos, és itt van vendégünk a stúdióban, Ormosi Gábor, az Autovalis NRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Jó sok hír jött megint a cég, pontosabban a részvény vagy a társaság megítéléséről, ugye csomó felminősítés jött, újabb célárak, és az ember ezek fényében még inkább csodálkozik. Ugye az elmondottak, meg sokat beszélgetünk, igen, a hírek, bemutatjuk itt a hallgatóknak is a cégbéli folyamatokat, és egy picit furán látjuk az árfolyam alakulást. Most, hogyha ezt összevetjük az új célárakkal, akkor még nagyobbakat csodálkozhatunk. Volt most szerdán egy ilyen befektetői, igen, napotok, ugye. Itt mi volt a fő üzenet, hogyan zajlott ez?
Egyáltalán mi a fő célja, hogy ilyen befektetői napokat, kiknek szól, milyen befektető?
Minden évben tartunk ilyenkor szeptember közepén végén egy befektetői napot azért, hogy a stratégiai irányról erősítsük meg a véleményünket, illetve tájékoztassuk akár háttérinformációkkal a befektetőket, akár a sajtót. És ugye idén ünnepeljük az 5. évfordulóját a Autovalis tőzsdei szereplésének. Most éreztem azt ezen a befektetői napon, hogy mind az érdeklődés, mind a visszacsatolások, akár kis befektetők, akár intézményi befektetők részéről megerősíti azt, hogy most már megjelentünk a tőzsdén. Tehát ugye nagyon nehéz, nagyon türelmesnek kell lenni az elején minden tőzsdére lépő cégnek, mert a bizalmat fel kell építeni, és hát az időben kerül. Ugye lerombolni egy nap alatt lehet, de fölépíteni azt viszont évek munkája, és most tényleg az a pillanatot kell, hogy ünnepeljük, hogy nagy volt az érdeklődés, soha nem jött el korábban ennyi érdeklődő, nagyon pozitív volt a visszajelzés, volt miről beszélnünk, ugye folyamatosan valóban a fundamentális növekedés az Autovalis csoportnak, és hát az idén az a 28%-os árfolyam emelkedés, ami benne van a részvényeink árfolyamában, az is megalapozza azt a várakozásunkat, előrejelzésünket, hogy a tőkepiac is le fogja reagálni azt, hogy ugye nem csak eddig haladtuk meg kétszer a stratégiai céljainkat, hanem az új stratégiai céljainkkal is nem vagyunk túl optimisták, tehát az, hogy duplázni fogunk újra 2028-ra, az egy reális cél, elérhető, és hát ennek meg kell tudnia jelenni természetesen a részvény árfolyamban is, ahol nem is csak duplázásra számítunk, hiszen pont azok, amiket említettél, friss és régi elemzések, ahol megújították ugye a 230 forint per részvény körüli árfolyamunkat a 12 hónapos előrejelzésben, az a fundamentális alap, amit ugye duplázunk, és az ár még nem tart itt, hiszen egy 50%-kal már felértékelődést jelentene ez az árfolyam is, úgyhogy én nagyon kellemesen éreztem magam ezen a befektetői napon, annak ellenére, hogy ilyenek kellett, hogy előadjak, de tényleg nagyon jó volt a visszacsatolás is a jelzések, és hát amit az előző beszélgetésben is említettetek, hogy ugye azzal, hogy a kamatkörnyezet lefelé megy, és várhatóan a befektetők elfordulnak a fix kamatozású, vagy akár változó kamatozású kockázatmentes értékpapíroktól, hát az, az egy újabb remény, hogy valóban most már eléri a mi részvényárunk is a valós értéket.
Kicsit távolabbról nézünk rá a cégre, és ha valaki nem ismeri még, vagy csak az iparágat látja, azt gondolhatja, illetve jogosan merül föl, hogy úristen, autóipar. Az most nem válságban van az autóipar? Nem pont para van? Nem pont a elektromos átállásnál is gondok vannak? Szabályozási változások várhatók? Hú, nem a Volkswagen adott ki profit warningot, meg a BMW?
Nem azt ellenti szavam, hogy tegnap erről beszélgettünk Várkonyi Gáborral, hogy ott is vannak óriási problémák, szóval...
Tehát hogy lesz ebben alattok duplázás, meg nagy növekedés, meg tehát az iparágon belül, hogy tudjátok ezt így kimozogni, mert nem hat rátok, olyan nincsen a világon. Tehát,
igen. Ugye nem vagyok elég öreg, hogy a 70-es évek válságánál korábbi időszakról beszéljek, de azt gondolom, hogy az autóipar 100 évét válságok jellemezték, ugye amikor indult a 1800-as évek végén ez az iparág, akkor azért nagyon gyorsan a 20-as évekre, 30-as évekre több ezer autógyár épült ki, Amerikában különösen, de Európában is. Hát azok összeolvadása, csődje folyamatosan kísérte az autóipart. Ugye ehhez képest 70-es évek óta nagyon sok minden történt, jöttek a japánok, jöttek a dél-koreaiak, most jönnek a kínaiak, ugye? És ez nem most kezdődik, tehát ezek a hírek, amiket ma olvasunk, az elmúlt 5 évünket is végigkísérték. Folyamatos ellenszélben kellett menjünk, most ráadásul még volt egy Covid is, ráadásul volt ugye ellátási láncok zavara, ugye a kínai lendület, most a kínai vámok miatti megtorpanás, vagy hát a EU-s vámok miatti megtorpanás a kínai
esetében. Készülő EU-s vámok, igen.
Közben a konszolidáció az európai gyárak között, tehát ez a mi környezetünk. Mi ebben dolgozunk, és az eddigi sikereink is ebben a környezetben voltak elérhetőek, hiszen mi világosra tettük első naptól fogva, hogy nem veszünk részt a gyártásban. Tehát az autógyártás, beszállítás elemeiben, abban az értéklánc részben nem veszünk részt, pont azért, mert ott olyan tőkékkel lehet csak versenyben maradni, és az is nehezen kiszámítható, nagyon hosszú távú játék, hogy ott mi nem fogunk tudni labdába rúgni, nem is akarunk, hiszen amiben viszont jók vagyunk, az pont az értéklánc további elemei, nagykereskedelem, kiskereskedelem és a mobilitási szolgáltatások. Ráadásul az is ebben a régióban, Közép-Kelet-Európában, ahol hagyományosan erős a tevékenységünk, itt viszont fel tudunk építeni pont emiatt, az átalakulás miatt egy olyan hálózatot, egy olyan konszolidációs portfóliót, amiben viszont mi vagyunk a legjobbak és a legnagyobbak.
Hogyha említetted is, bocsánat, a három üzletágat, ugye itt a befektetési napon is elhangzott, vagy befektetői napon, hogy 2028-ig egy jó 80 milliárd forintot terveztek befektetni.
Ez
hogy lehet valahogy nagyon egyszerűen, mert nyilván ezért összetettebb a képebe a három üzletágba elosztani, hogy melyikre mi vár, milyen fejlesztések?
Mindegyik üzletágunkat szeretnénk fejleszteni, hiszen ezek szinergikusan egymást erősítő folyamatok. Ugye a nagykereskedelemben viszonylag relatíve az árbevételhez képest kis tőkével is tudunk egy-egy új országba belépni, egy adott márkával, amiben már rendelkezünk, vagy éppen meghosszabbítani egy korábbi szerződésünket. Ugye ilyen volt idén az Opel nagykereskedelmének a meghosszabbítása újabb 5 évre, vagy akár a Sangyong nagykereskedelmének kiterjesztése másik 4 országban a korábbi 5-höz képest. Tehát ezekkel a lépésekkel szépen lehet növekedni, és hát nyilván új márkákra is éhesek vagyunk, például kínai márkák esetében. De ugyanígy a kiskereskedelemben is azt gondolom, hogy van még tere a fejlődésnek. Magyarországon, Szlovéniában már gyakorlatilag olyan multibrand portfólióval rendelkezünk, ami nagyon erős piaci pozíciót, stratégiai piaci pozíciót jelent, de ezt szeretnénk kiépíteni a környező országok többségében is. Idén ugye fél évkor zártuk a cseh BMW kereskedések megvásárlását, ami egy első lépés pont ugyanezen stratégia mentén. És hát a szolgáltatások terén pedig azzal, hogy szintén az elmúlt időszakban építettük ki az autóbérlés mellé az autó megosztó és az autó flotta kezelő tevékenységünket egyelőre itthon. Ez az a biztos alap, amire építve fogunk tudni nemzetközi terjeszkedésben is tovább fejlődni, és ezek pedig ugye nyilvánvaló itt az értéklánc mentén rengeteg szinergikus lehetőség adódik.
Beszéljünk akkor a növekedésről, még a tervekről, a hitelnek a finanszírozásáról, mert hogy pár éve még azért sokkal könnyebb volt alacsony kamatok világában, ez viszont nagyon elszállt. És van itt egy 80 milliárdos szám, ami a tervezett befektetési összeg. Eznek már megvan a finanszírozása, illetve ez hogyan működik, és mire tervezitek elkölteni?
Ugye ez a 80 milliárd, ez pont ezt jelenti, hogy ami a három üzletág igénye akvizíciókra, illetve nem csak akvizíciókra, hanem üzletfejlesztésre, tehát saját magunk által kialakított új megoldásokkal, vagy IT-rendszerekkel, új szolgáltatási csomagokkal menve előre, tehát ennek a 5 évre számított befektetési igénye, CAPEX igénye az 80 milliárd forint. Ez nem új szám, csak ezt valóban sokan kérdezték, ezért gondoltam, hogy befektetői napon ezt ki is emelem, mert ugye ennek a finanszírozásáról mondtuk azt már májusban is, hogy ez megvan. Tehát ahhoz járul hozzá a korábbi kötvénykibocsátásunk, aminek ugye nagyon jó és hosszú távú 10 éves kötvényeket tudtunk nagyon olcsó finanszírozást bebiztosítani fix kamatok mellett, de ilyenek azok a portfólió hitelek, amikhez hozzáférünk egyre inkább, hiszen a mérlegünk növekedésével a banki finanszírozásunk is terjed, és hát ehhez járult hozzá az az 5,7 milliárdos tőkeemelés is, ami évelején történt, ami a cash termelésünk mellett, hiszen folyamatosan pozitív cashflow termelő társaság vagyunk csoportszinten. Tehát ezek a források mind ahhoz járulnak hozzá, hogy ez a 80 milliárd meglegyen, és ezt is mondtuk a stratégiánkban, és ezt meg tudom most is erősíteni, hogy ennek a 80 milliárdnak, aminek még a tőke oldala mellé, ugye a hitellábát mellé tudjuk tenni, tehát ha szükséges, tudunk hitelt fölvenni. Ennek a forrása a mérlegben, a helye a forrásnak megvan, tehát nem kell hozzá újabb tőke kibocsátás, nem kell hozzá újabb részvényeket kibocsátanunk.
Viszont hova kerül, az még nincsen, gondolom ezt majd az idő alakítja. Hát
ilyen, igen, ilyenkor sok szokásos választ tudom adni, hogy...
Mindent a maga idejében, sok célpontot vizsgálunk, mit szoktál még mondani? Hát,
igen, és hogy nem mondhatok többet, de nem sokára jövök, és mondom,
hogy... Tőzsdei cégként majd... szigorú jelentési kötelezettség vonatkozik ránk, és majd akkor
értjük. Kicsit ugorjunk vissza erre a cseppiacra, mert ennek különös fontos jelentősége van, hogy ott hát a BMW üzletág, vagy az ottani BMW piacnak most egy jó nagy szeretét tudhatjátok magatokénak, de egy másik szempontból is, hogy néztem a statisztikát, hogy az új autó eladásban azért lényegesen előrébb járnak, magasabb résszel, több pénzük van, több a szándék, jobban élnek, nem tudom mi az ok, de egy nagyon jó piac.
Hát ugye már Csehszlovákiára is irigykedve néztünk annak idején, ha már így visszamentünk 70-es évekbe. De most is igaz az, hogy a GDP-jük, az egyfőre jutó GDP-jük is lényegesen magasabb, mint a magyar átlag, és hát az autópiacuk is lényegesen magasabb penetrációval, fiatalabb autóparkkal rendelkezik. Az autó értékesítési piacuk is olyan szempontból konszolidáltabb, hogy ezt a nagyobb,
tehát ezt tartják is, tehát gyakrabban cserélnek autót, tehát hogy folyamatosan...
Így van, egy kicsit olyan németesebb az egész piac működése, mondjuk az itteni, pláne a balkáni részekhez képest. Úgyhogy ez a 260 ezer autót jelent, körülbelül új autót jelent nagyjából évente, és hát ebben nagyon jól tudtunk működni eddig is, főleg a Ssangyong értékesítéssel, ahol ugye Csehországban a világon legmagasabb délkorán kívüli penetrációt értük el, legmagasabb piaci részesedést, tehát nagyon bízunk abban, hogy itt gyorsan fogunk tudni fejlődni, és ez a vásárlás, ez ráadásul egy meglévő piaci szereplő betörténő befektetés, tehát itt a BMW cseh piacnak a 10%-át tudtuk megszerezni, és ebben szeretnénk tovább fejlődni, organikusan is, azt gondolom, hogy tudunk hozzátenni az ottani működéshez, és hát inorganikusan is, tehát magyarul akvizícióval is tervezünk tovább menni, de ennél szokás szerint többet nem mondtad.
Szlovénia hasonlóan erős?
Szlovénia, igen, mert az régebb óta épülget, hogy ott mi a helyzet, ott már kész vagytok, vagy betöltöttetek
hát
minden részt?
Azt nem mondanám, hogy készen vagyunk, de a nagyságrendi építkezés azt megtettük, hiszen ott már tényleg stratégiai pozíciónk van, például BMW-ben azért gyakorlatilag a piac többségét visszük, és másik 5 márkát is forgalmazunk. Úgyhogy ott nagykereskedelemben is, kiskereskedelemben is, hamarosan szolgáltatásokkal is remélem utolérjük ezt a fejlődést. Tehát pont ez az út egyébként, amit más országokban is megkívánunk teremteni.
Közép-Kelet-Európa az marad, vagy azért átlépitek a határt, esetleg van ilyen terv?
Hát közép-európai stratégiai fókusz az mindenképpen marad, itt vagyunk aktívak, itt ugye utána megyünk lehetőségeknek, felkeresünk olyanokat is, akik maguktól nem jelentkeznek, de vannak opportunista lehetőségek. Mi se számítottunk rá, például, hogy az MG alkatrész forgalmazásba ők beleértik a görög piacot is.
Igen, erről beszéltünk, hogy egész Görögországig elmerészkedtetek.
Igen, nincs ezzel nagy baj, és ugyanígy Ausztriát is most már azért egyel aktívabban vizsgálgatjuk, de még mindig csak opportunista módon, hiszen ott is forgalmazunk ugye most már szangjongokat, és úgy tűnik, hogy más érdeklődők is vannak.
Összességében hogy alakulnak most mindezek fényében az eredménykilátások, a 24-es tervek mennyire tartható, esetleg fölül lehet lőni, persze azon kereteken belül a szokásos, igen, amit elmondhatsz.
Igen. Hát azt meg tudom mindenképpen határozottan erősíteni, hogy a 28-ra mondott stratégiai számainkat még mindig azt gondolom, hogy felül fogjuk tudni teljesíteni. Nyilván az ehhez vezető út, főleg negyedéves bontásban jóval nehezebben tervezhető, jóval hektikusabb, de azt látjuk, és ezt az első féléves eredményeink is alátámasztják, hogy jó trenden vagyunk, most már akkora maga az Autovallis Group, hogy ennek a diversifikáltsága biztosítja azt, hogy robosztusan tudunk nagyobb zökkenők nélkül menni, mert ha valamelyik tevékenység valamelyik országban, valamelyik piacon éppen elmarad, akkor sincs feltétlen nagy baj, vagy hát reméltük semmiképpen nincsen nagy baj a többivel. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy a belső, ráadásul a belső terveinkhez képest most is magasabban tartunk már. Úgyhogy bízom benne, hogy 24 is egy szép év lesz.
Egy pillanatra még visszakanyarodnék, vagy mondd?
Hova kanyarodsz?
Egy tőkepiaci kérdés.
Ezt akartam mondani, csak én úgy akartam mondani, hogy tőkepiacsal kezdtünk, tőkepiaccal fejezünk.
Az jobb lett volna, elismerem. Neked kellett volna. A frappánsabb lett volna.
Ugyanott vagyunk, ugyanoda lyukadtunk ki.
Kérek engedélyt megkonyászkodni, teljesen.
Jó.
Nyertél. Szóval, bekerültetek a CC-be.
Igen.
Ez micsoda?
Hát ez egy ilyen szép nevű tőzsdeindex, ez a kelet-európai tőzsdén forgalmazott és egy bizonyos méretet, likviditást elérő cégeknek a gyűjtő indexe. Ezt nyilván azok a befektetők figyelik komolyabban, akik ebben a régióban kívánnak befektetni, akár ugye nem is csak a országban meglévő alapok vagy magánbefektetők, hanem a régión kívüli befektetőknek is ez már a radarján rajta van, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés, nagyon szerettünk volna bekerülni, nagyon örülök neki, hogy sikerült. Bízom benne, hogy ez is hozzárul a kamatcsökkenés miatti forrás eltenződések mellett ahhoz, hogy a Autovallis részvényeiből és a befektetők egyre többen is egyre likvidebb.
Hogy is szokták ezt, hogy még több befektető radarjára kerüljön.
Így van, és egy kicsit jobban korreláljon a piaci ár az elemzői elképzelésekkel, meg a vállalat teljesítményével. Ez nyilván hozzájárulhat. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, akkor sok sikert a továbbiakban, és hát majd még nyomon követjük, nyilván az Autovallis életét beszélgetünk még.
Azt tervezem, hogy idén még lesz bejelentés.
További szó. Nagyon jó. Oké, köszi szépen, hogy itt jártam nálunk. Szép napot kívánunk a továbbiakban. Ormosi Gábor volt a vendégünk, az Autovallis Nyerté vezérigazgatója.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk, akiről megemlékeztünk, Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth-díjas magyar filmrendező, 1921-ben született ezen a napon. Hosszú jelenetek, pucérnők, lovak, talán így lehet összefoglalni a munkását. Ennél természetesen cizelláltabb az ő.
Téged is elmentelek egy aranyköpésbe, azt kell, hogy mondjam. Hogy
jó, de várjál, az sokkal jobb lesz, amit ő mondott. Azt mondta egy alkalommal, a Föld egy deportáló hely vagy bolondokháza, más galaxisokból is ide száműzik azokat, akik nem normálisak.
És képzeld, ez pont akkor jött velem szembe ez az idézet, mikor a fejemet fogtam tegnap, ugyanis, mintha elszaporodtak volna, tehát csak így.
Igen, vannak egészen sok
olyan nyilatkozat látott napvilágot, aminél azt gondoltad, hogy igen, tényleg ide szabadultak,
igen,
a bolondok.
Vagy... sűrű volt a tegnap.
Úgyhogy ez jókor érkezett. Tehát Jancsó Miklós valahonnan ezt még látja, most is valószínűleg.
Biztos.
És jó megmondta, amikor még itt volt.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Izgalmas témánk jött, beharangoztuk, hogy a friss infláció jelentés részleteit, vagy fő üzeneteit fogjuk meg, a részleteit nem, 88 oldal, tegnap vettem készhez, és azért mindenről nem fogunk szót ejteni, de a lényeget azt kiemeljük és megbeszéljük Balatoni Andrással, az MNB közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetőjével. Szervusz, jó reggelt neked!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Én most beárulom Andrást, mert hogy? Amikor elkezdtük, hogy na, akkor beszélünk a lényegről, az inflációról, igen, akkor közölte egy lakonikus non-issue. Pont az inflációval.
Innen indulunk,
hogy az inflációval azért nincsen semmi látni.
Azért való. A 88 oldalban valami csak volt.
De azt meséld el, hogy miért is, mert amúgy tényleg most visszament szépen alacsony szinten van. Még nem az MNBC sávján belül, de hogy ez megvalósulhat-e, azért ez izgat minket.
Hát én különben az egész délelőttömet szabaddá tettem, szóval felőlem végigmehetünk. Jó, itt okay. Minden egyes...
Műsoridővel van egy kis problémánk.
Hát figyelj, ezt majd megoldjátok. Hát, hogy non-issue, miért mondtam azt, hogy non-issue, mert egyelőre az infláció azon a pályán van, amit júniusban előre jeleztünk. Uh-huh. Tehát júniusban azt mondtuk augusztusra, hogy 3,4%-os lesz az infláció, és 3,4%-os lett az infláció. És rövid távon még az látható, hogy mérséklődhet a fogyasztói árindex. Szeptemberben 3,1-3,2%-os lehet. Ugyanakkor továbbra is...
fölmegy kicsit, nem?
Így van, tehát október, november, decemberben lesz egy emelkedő trend, jellemzően különben bázis hatások miatt, és akkor az év végén enyhén 4% fölött alakulhat. De azért azt nagyon fontos hozzátenni, hogy az, hogy 3,4 meg 3,12, igen, ez nagyon közel van a célhoz, de még mindig nem értük el az árstabilitást. Tehát ebből a szempontból természetesen issue, és ezt mi is pontosan tudjuk. Ezt jól jelzi különben azt, hogy 4,6%-os a maginfláció, ugye ez az alapvető inflációs tendenciákat jobban megragadó árindex.
Mindenféle szezonális dolgoktól szűrt.
Meg az üzemanyagoktól.
Meg az üzemanyag, igen.
Éppen az üzemanyagokat néztük, hogy ez egy 6% körüli tétel a fogyasztói kosárba. Ez mínusz 12 és plusz 9 között változott csak az idei évben az üzemanyagoknak az árindexe. Tehát ez nagyon változik, hogy például ezt kiszűrjük ebből. Tehát ami látható, hogy a jövő évben várhatóan továbbra is az alappályánk az, hogy elérjük ezt az árstabilitást, amit ezt egy picit, hogy mondjam, tehát árnyalja ezt a képet, az a tranzakciós illeték, tehát a tranzakciós illetéknek az inflációs hatásával számolunk. Az idei évben 0,1%-pont, jövő évben 0,2-0,3%-pont, tehát azért ez mégiscsak egy egyszeri intézkedés, megint azt mondom, és a jövő év közepén azért a maginfláció is egy jelentősebbet csökkenhet lefelé, az infláció is 3,2% környékén lesz a jövő év közepén, és akkor onnantól kezdve ez már sokkal konzisztensebb azzal a szerkezettel, amit mi az infláció fenntartható elérésének gondolunk. Tehát abból a szempontból, hogy a júniusi üzeneteinkhez képest mi a változás, akkor azt mondom, hogy van egy technikai hatás, ami a tranzakciós illeték, de azon az inflációs pályán mozgunk egyelőre, hogy az alapfolyamatokat tekintve, amire korábban számítottunk.
És akkor mikor dőlhetünk hátra? Mit jelent az árstabilitás? Mennyinek kell lenni, és melyik típusú inflációs mutatónak?
Hát 3%-os a jegybank által kijelölt inflációs cél. Tehát azért örülünk mindig, amikor 3-mal kezdődik, mert akkor tudjuk, igen, már, hogy sávba vagyunk. Igen. Így van egy plusz-minusz 1% fontos tolerancia sávunk. És hát a jövő év közepétől már, mi úgy gondoljuk, közepétől
hát
másik felében.
Hát idén az éves átlagos az benne lesz, ezek szerint már a sávban.
Az benne lesz, így van. Biztos. Tehát ennek nagyjából ilyen 3,7 a közepe az idei évnek.
És akkor de
sávot is tudok
is
mondani. Így van, 3,5-3,9. Igen, tehát benne az 2,7-3,6. Tehát összességében az látható, hogy valóban jövőre elérhetjük ezt az árstabilitást, és még egyszer mondom, a maginfláció is egy alacsonyabb szintre süllyedhet. Mi ennek az oka? Szerintem erről egy gondolatot, hogyha megengedtek.
Hát, hogy rosszul megy a gazdaságnak, meg nem fogyasztunk, és a GDP-ben folyamatosan lefele módosítódik, gondolnám én.
Hivatalosan se elhatárolódom ezeket. Ja? Tehát sokkal inkább egy olyan tényezőre szeretném felhívni itt a figyelmet, aztán GDP-t sem akarom megkerülni, ami alapvetően abból fakad, hogy az idei évben a telekommunikációs szolgáltatások és a banki szolgáltatások a tavalyi évi élelmiszer ár által fűtött inflációra hivatkozva elég markáns áremelkedést hajtottak végre. Most mivel az idei évben ugye az infláció 3,5 és 3,9% között lehet, ezért nem fogják
az
tudni.
Módosítások,
hát, ugye ez úgy van, hogy az inkább ez a másik negyed évben pörög bele a bázisba. Tehát ugye az év elején kihirdetik, de a statisztika még ezt átpörög. Tehát a másik negyed évben lesz egy sokkal-sokkal visszafogottabb piaci szolgáltatási árindex. Ennek a csökkenésért, hogy ezt is szeretnénk is látni, mert ugye jelen pillanatban 9,6%-os, tehát összességében azért a piaci szolgáltatásoknál továbbra is egy magas árindexet regisztrálunk, de még egyszer mondom, azért vannak olyan determinációk most a rendszerben, amik alapvetően a jövő év közepétől biztosítják, hogy ez a magas árindex a piaci szolgáltatások esetében is megtörhet. Én nem azt mondom, természetesen mindig vannak kockázatok az előrejelzés körül, de egyelőre ezek a kockázatok szerencsére nem manifesztálódtak.
És az erőltetett bérnövekedés, amit nagyon szeretne a kormány még minél jobban föltolni, tehát gazdasági növekedést szeretne, lehetőség szerint.
Minimál bérváltozás, hogy elmenés, ami nyilván átcsorog az egyéb bérkategóriákon is, tehát általános bérnövekedés.
Ezért logikusan valamennyi inflatorikus hatású azért.
Hát, ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, én úgy gondolom. Azért vagyunk nagyon messze ettől, mert az elmúlt éveknek az inflációs hullámának egy része az úgynevezett profitinfláció volt. Ez a profitinfláció pedig azt jelentette, hogy a vállalatok, cégek, most nagy általánosságban beszélek, igen, és aki ezt éppen hallgatja, és azt mondja, hogy én rosszabbul jöttem ki az energiasokból, attól hivatalosan is elnézést kérek, de makrogazdasági szinten, makrogazdasági átlagban jobban megemelték a vállalatok az áraikat, mint a költségeiket, mint a költségeik, amennyire nőttek.
Tehát ugye jellemző, hogy magas inflációs környezetben jobban el lehet dugni ezeket a plusz emeléseket?
És gyakorlatilag mi ezt láttuk. Aha. Gyakorlatilag mi ezt láttuk, és emiatt, de ezt a KSH is még egyszer mondom, megerősíti, emiatt a teljes GDP-n belül a profitoknak a részaránya az nagyon jelentősen emelkedett. Tehát a vállalati profitability most már nem nő tovább, de továbbra is egy magas szinten stabilizálódott az elmúlt időszakban. És azért mi úgy látjuk, hogy igen, rövid távon, most mi az a rövid táv, mondjuk 2026 végéig, ameddig mondjuk ez a prognózis szól, egy magasabb béremelkedést, tehát egy termelékenységet meghaladó béremelkedést el tud nyelni a rendszer.
Aha, már
pusztán azért, hát így van, különben pont tegnap voltam egy nagyobb rendezvényen, és ott sok vállalat megkérdezte tőlem, hogy ők energiakereskedéssel foglalkoznak, hogy ők értik, hogy amikor mentek fel az energiaárak, akkor fölment mindennek az ára, de hát bocsánat, azóta milyen korrekció volt az energiapiacon.
És miért nem jönnek le?
A fogyasztói árak, és akkor mondtam neki, hogy ezt majd a bérek fogják elintézni. A bérek fogják középtávon ciklikusan elintézni, és vissza fog állni a jövedelem elosztásnak egy sokkal, úgy gondolom, ferebb és fenntarthatóbb szintje. Középtávon ugyanakkor mi nem gondoljuk, hogy ez a bérdinamika, ami egy érdemi vásárlóerő növekedés, ez megállítható. Egy ilyen liberalizált munkaerőpiacon, mint az EU-nak a munkaerőpiaca, nem tarthatóak fönt olyan jelentős bérszint különbségek, mint ami most van a lajtán innen és túl.
Igen.
Mert igazából, tehát a 90-es éveknek a gondolata az, hogy hú, nehogy bértemelj, mert mindjárt vége a versenyképességednek. Uh-huh. Most én azt mondom, hogy ha nem emeled meg a bért, akkor vége a versenyképességednek. Aha. Mert az utolsó ember megkapcsolja le a villanyt, és akkor ki fog itt innoválni, meg vállalatot alapítani, Milágos. Meg az entrepreneurship, nem tudom, igen, tehát igen, az igen, hogyan igen, fog igen. itt szárba szökkenni innentől kezdve. Tehát egy érezhető, szignifikáns...
Az orvosok jó példa, ugye, ahol már olyan mértékű volt a kiáramlás, hogy veszélyeztette a rendszer fenntartását, és hirtelen nagyon komoly bérrendezést kellett végrehajtani náluk.
Szerintem ez nem megúszható. Igen. És ehhez pedig három dolog kell, mondani szokták, versenyképesség.
És tehát... akkor így nem lesz belőle infláció?
Hát így nem. Így nem. Tehát az a kérdés, hogy a gazdaság, tehát mondom, ciklikusan a rendszer el tudja nyelni a magasabb bérindexet. Közép és hosszú távon, tehát mondjuk 2026 után, pedig minden attól függ, hogy milyen termelékenységi pályán vagyunk. Az, hogy meg milyen termelékenyek a vállalatok, az attól függ, hogy milyen versenyképesek azok a termékek, szolgáltatások, el tudják ezeket adni nemzetközi szinten, jó költségszerkezettel ki tudnak-e alakítani a vállalati ökoszisztémákat, amik utána megfelelő hatékonysággal ezeket a termékeket és szolgáltatásokat a piacra viszik. Ha ez megtörténik, akkor bővül a termelékenység, bővülhetnek a reálbérek, tehát onnantól kezdve az egy pozitív visszacsatolási folyamat tud lenni. De még egyszer, ez most nem az inflációs jelentésnek a kérdésköre, csak azt mondom, hogy ha egy picit túlnyúlunk a 2026-os éven, ameddig nekem itt hivatalosan lehetőségem van kommunikálni, akkor szerintem ez a legfontosabb üzenet a bérekkel kapcsolatban.
Uh-huh. Végül is megválaszoltad, mert a hallgató is ugyanezt kérdezi, de ha van ehhez komment, jó a kérdés, tehát az erőltetett béremelések szerint nem fog egy bér-árspirált előidézni, szándékosan írtam így fordítva.
Szóval az a helyzet, hogy nem. Balatoni András 2007-ben a bér-árspirálról írta a szakdolgozatát.
Tényleg?
Eskü. És utána az első cikkeim, amik megjelentek, ugyanerről szólt, és abban mindig arra a következtetésre jutottam, hogy a bérárspirálnak, hogy kialakuljon, és valóban egy tartós dolog legyen, az egyik legfontosabb mutatója a bérhányad. A bérhányad az a nemzetgazdaságban kifizetett összes bértömeg, és a GDP-nek az aránya. Uh-huh. Nyilván, hogyha ez magas, akkor az már szűkíti a profitokat, aha, marginokat, akkor onnantól kezdve hát ugye kell az árakat emelni. Hogyha emelkedik az ár, hogyha vannak szakszervezetek, akkor megint ugye egy ilyen spirálba belekerülhetünk. Na most Magyarországon ez a bérhányad, ez 50%, az USA-ban 70, Németországban 60, az egész régióban magasabb, és nálunk is historikus mélyponton van, soha ennyire alacsony a bérhányad nem volt jelen pillanatban, mint most. Oh. Tehát költség oldalról bérinflációról beszélni, nagyon-nagyon messze, megint azt mondom, agregált szinten.
Persze.
De agregált szinten ettől rettenetesen messze vagyunk.
Csak közben a KKV-k egy része meg beledöglik, és nem bírja kitermelni azért, és úgy tűnik, hogy teljesen jogosan panaszkodnak, és nem kevesen. Ezt nehéz feloldani, ezt az ellentmondást.
Azért összességében az is látszik, hogy a magyar KKV-szektornak a termelékenységében jelentős tartalékok vannak, és akkor ezt nevezi
ez az finom volt.
Az angol azt hiszem ezt nevezi understatementnek. Tehát, hogyha megnézzük a magyar KKV-knek a digitalizáltságát, hogy mennyire használnak ilyen ERP rendszereket, tehát ilyen vezetői döntéstámogató rendszereket, CRM rendszereket. Tehát ugye, amik megint azt mondom, a nyugat-európai országokban azért bevett eszközök, akkor én úgy gondolom, hogy a magyar KKV-k termelésének, operációjának a megszervezésében vannak tartalékok. És akkor én bízom benne, hogy ez a reálgazdasági, makrogazdasági, munkaerőpiaci helyzet, amiben szembesülünk, ez ezeknek a tartalékoknak a felszabadítására ösztönzi majd a magyar vállalati szektort. Még egyszer mondom, tehát vannak olyan vállalatok, ahol vannak ilyen tartalékok, vannak, ahol nincsenek, tehát ez megint egy heterogén dolog, de azért összességében mi azt látjuk, hogy ez a béremelkedés ciklikusan bőven kigazdálkodható.
Jól kielemeztük a non-issue-t.
Igen.
Esetleg az ISO-ra is visszatérhetünk.
Abszolút.
GDP, és hát...
Beruházás.
Azon belül is leginkább beruházási problémák.
Hát így van, azért a második negyedéves GDP. Tehát ahogy itt büszkélkedtem eddig, hogy mennyire jól eltaláltuk ugye a CPI-t, és hogy azon a pályán van a magyar gazdaság árfolyamata, ahova vártuk júniusban.
A GDP-t a szépen lefele kellett módosítani.
Hát a GDP-t, és egy negatív meglepetés is volt. Nem csak nekünk, úgy gondolom, az egész, az egész piacnak, és hát fontos tényleg ennek a GDP meglepetésnek, azt mondom, a szerkezetének a vizsgálata. Tehát egyrészt az látható, hogy tényleg a beruházások azok nagyon markánsan csökkentek. És mondjuk szemben a fogyasztással, nézegetjük nagyon sok oldalról a fogyasztást, például az, hogy 2019-hez képest hogyan alakul a fogyasztás, ugye a válság előtti, COVID-válság előtti utolsó ilyen békeév, és hát az látható, hogy gyakorlatilag teljesen kéz a kézben vagyunk a régióval, tehát mondjuk a lengyelekkel, kicsit a románok alatt vagyunk, de azért összességében a fogyasztás nagyjából azon a pályán van, mint amit a nemzetközi trendek diktálnak. Ahol jelentős az eltérés, az a beruházás. Az a beruházásban nagyon kiestünk a régiós átlagból, és egy nagyon jelentős eltérés mutatkozik a beruházásban.
Miért?
Ami jó hír a beruházásban, inkább lehet, hogy először azzal kezdem, hogy a lakosságnak az ingatlan beruházásai azok, mint hogyha megélénkültek volna. A hitelezés is ezt mutatja, és a lakáscélú új felvett hitelek is ebbe az irányba mutatnak.
Ezt az alacsonyra visszatérő kamatszint valahol magyarázza.
Hát nem is, az szerintem más tényezők azok, amik alapvetően a beruházás. Tehát alapvetően egy beruházási döntésben fontos szempont az árjellegű kérdés, tehát hogy mennyi a kamat, de azért vannak nagyon sok más tényező is, ami ezt befolyásolja. És hát itt az utolsó pont, ahol pozitív dolgot tudtam a beruházásokról mondani. Tehát a vállalati beruházások azok nagyon jelentősen csökkennek, és hát sajnos új tendencia, hogy a feldolgozóiparban, tehát az exportorientált feldolgozóiparban is egy 30%-os bukót regisztráltunk az előző év azonos időszakához képest. Tehát, és mi látjuk ugye a részleteket is, ott az látható, hogy villamos berendezés gyártása, tehát az akkumulátorral kapcsolatos projektek, azok hát minthogyha megálltak volna, vagy legalábbis nem olyan tempóval mennek tovább, mint amire korábban számítottunk, és erre jön még rá az, hogy az idejében az állami investíciók is mérséklődnek, ugye a költségvetésen azért van egy fajta
nyomás.
Én nem így fogalmaztam volna, de hát van egy erős elhatározása a költségvetésnek.
Mondat valószínűleg jobb lesz azért.
És de hát látjuk, hogy tesznek is ennek érdekében, tehát például ugye a nyár közepén bejelentett intézkedés csomag, bár az inflációban igen, van egy 0,1-2-3 pontos hatása, de összességében jelentősen csökkenti a költségvetési kockázatokat. Másrésztről pedig az is látszik, hogy a kiadási kontroll is megvan, tehát hogy az állami beruházások sem mennek annyira, tehát most mind a vállalati, mind az állami beruházásokban egy markáns kontrakció bontakozott ki az elmúlt időszakban.
És azt, hogy a következő évre már most bejelentették, hogy választási évköltekezés, elesztjük a gyeplőt, az...
Hát én pont nem ezt hallottam, még akár Orbán Viktor miniszterelnök úr is azt mondta, hogy egy fegyelmezett költségvetés kell, tehát nem mehetünk vissza.
A következő évre, aztán utána viszont már konkrét ígéretek hangzottak el, hogy mi a majd a 26
ugye, környéken. Amit az anyagunk az tartalmaz, hogy például a családi adókedvezménynek a megduplázása, ugye ez egy 0,3% pontos GDP arányos kockázatot hordoz, én azt mondom, de hogy ezt lehetne akár különben ellenpontozni más tényezőknek a csökkenésével. Tehát én úgy látom, hogy azért ez a fajta fiskális fegyelem, ami az elmúlt hetekben, hónapokban kommunikációs szinten kibontakozni látszik, ez egyrészt nagyon üdvözlendő, és ez egy egyirányú út. Tehát az elmúlt időszaknak az inflációs hullámai...
Hát évben többször is fölfelé kellett módosítani, és azért ez nem volt ilyen egyértelmű ez a szigor.
Hát igen, azért mondom, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban megváltozott kormányzati kommunikáció, és egy fegyelmezettebb költségvetési politika irányába történő elmozdulás, azért ez, én úgy gondolom, hogy ez ennek most jelen pillanatban azért nincs nagyon alternatívája.
Igen. Akkor el lehet mondani, hogy összességében az európai gazdaság gyengékedése, az elektronos hajmáriparági, az elektronos autóipar problémák, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy így a beruházások nem állnak annyira jól.
Hát így van.
Meg a nagy kitettségünk még ugye hát Németország fele és a partnercégek, exportcégek, akik itt termelnek és így gyártatnak.
Hát az európai konjunktúrában megint nincsen sok köszönet, tehát ezzel teljesen egyetértek, hogy egyszerűen nincsen meg az a szívó hatás Nyugat-Európából, ami a hazai kivitelnek egy lendületet adna, tehát az összes ciklikus indikátor az a béka feneke alatt három ásonyommal.
Picit éppen már kezdenek javulni, nem?
Hát most talán én rendelési állományokat néztem, meg hát az új autóértékesítés, meg az esélyindex, meg szóval ezek még nem. Lehet, hogy amit te néztél,
az három ásonyomról kettőre fejlődni azért az még nem sovány igaz.
Én Németországot néztem külön, és ott volt apró javulás.
Hát remélem neked lesz igazad, és akkor találtál egy-kettőt, ami kicsit bizalomra ad okot. Mi egyelőre, megmondom, amíg ezt az anyagot írtuk, mi csak lefelé menő kockázatot láttunk az európai konjunktúrában, meg hát ugye általában egy alacsony a kapacitás kihasználtság. Tehát ugye pangó kapacitások vannak a rendszerben, most erre akkor minek még beruházni, mondja a vállalat. És a harmadik dolog pedig, ugye sokszor kérdezik a vállalatokat, hogy mi az, ami akadályozza őket a működésben, meg a beruházásokban. És az a helyzet, hogy büszkélkedtem megint azzal, hogy milyen jó az inflációs ráta, meg jövő éve árstabilitás, még nagyon sokan mindig az inflációra panaszkodnak. Tehát azt szoktuk mi erre mondani, az inflációnak van egy hosszú árnyéka. Aha. És ugye az árszintek azok tartósan akár velünk maradhatnak, a tartósan magasabb árszint, és ez különben pontosan azt jelzi, hogy tehát az infláció az egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog. És hogyha lehet, hogy az infláció elmúlt, de annak a lelki traumái, akár a vállalatokban, akár a háztartásokban, az tartósan velünk maradhat. És csak egy statisztikát ezzel kapcsolatban még engedtek, hogy amikor az inflációs hullám elérte a csúcsát 2023-ban, a lakossági bizalom mélyebbre süllyedt, mint amikor leállítottuk a COVID miatt az egész gazdaságot. Tehát a 2020 áprilisában volt a mélypont, a COVID mélypont, amikor itt azért eléggé be voltunk rezelve, én magamat is ide értem, voltak biztos bátrak, de én nem az voltam. És ahhoz képest pusztító volt az inflációnak a hatása, a háztartásoknak a bizalmára, és tartósabban volt pusztító ez az inflációs hullám. Tehát én szerintem ezt meg kell tanulnunk, ezt a leckét.
Máig nem állt helyre.
Pontosan.
Hú, ezt folytatnánk még veled végig nélkül, de elfogyott az időnk, nagyon jót beszélgettünk, köszönjük szépen.
Felajánlotta, hogy itt van egész délután. Igen. Egyszer szaván fogjuk.
Jó is lenne kihasználni, de most nem megy. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyi időt is.
Köszönöm szépen, itt lettem.
Balatonyi András volt a vendégünk, az MNB közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetője. Gyorsan.
Az inflációs jelentés apropóján, de elkanyarodtunk és kitértünk a gazdaság sok aspektusára.
Schmidt Anditól utána jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.
Jöhetnek a kérdések az utazós rovatba is, meg a hozzászólások bármivel kapcsolatban is, majd ezekből szemezgetünk. Mindjárt folytatjuk tehát.